Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, ahogy a bevezetőben említettem, ennek a mai vasárnapnak három fókusza van. Egyrészt kantáte vasárnapja van, vagyis az éneklés vasárnapja. Másrészt anyák napján vagyunk együtt. Harmadrészt pedig itt lesz előttünk Jakab apostolnak néhány mondata, néhány figyelmeztető és bátorító szava. És hogy lehet ezeket összehozni? Nem ígérem azt, hogy mindenről szó lesz, de ahol van lehetőség, ott próbálok az ige alapján rá mutatni mindarra, amiről anyák napja is szól. Hallgassuk most egy kicsit talán ilyen füllel is a mai igénket. Ugye azt megírva találjuk Jakab apostol levelében az első fejezet 16. versétől a következőképpen. Ezt mondja az apostol: ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Amen. Jakab nem csak ebben a néhány versben, hanem az egész levelében nagyon komoly kérésekkel és útmutatásokkal fordul az őt olvasó keresztények felé. Most ezen a mai reggelen legyünk mi ezek a keresztények, akiket Jakab megszólít, és különösen nézzük meg, hogy mit mond nekünk szülőként, édesapaként, édesanyaként, nagyszülőként, mindaz, amiről itt beszél az apostol. Ma azt fogjuk megnézni, hogy Jakab intései mit szeretnének elérni a mi életünkben, és utána, ha elértek valamit a mi életünkben, akkor ez milyen hatással tud lenni a környezetünk, a családunk életébe. Nagyon röviden kellene megfogalmazni, hogy mi az, amit Jakab ebben a mai igében kér, az így szól: példamutató életet, ahol az ember tud uralkodni a szavain, a haragján, kész tisztán élni, és szeliden fogadni Istennek az igéjét. Mai igén keresztül Isten így szeretne minket megszólítani, és feladatot is bíz ránk. Feladatot, ami ebben az igében benne van, és ez nem más, mint a példaadó, példamutató keresztényi élet. Ezernyi kérdés van szülőknek az életében: hogy neveljem a gyermekemet, hogyan tudok egyáltalán hatni rá. Jakab azt mondja, hogy légy olyan ember, akin látszanak bizonyos dolgok. Sok-sok mindennek kell látszódni az életünkbe, de ma arról szeretnék szólni, amit konkrétan említ itt Jakab. És ez nagyon-nagyon hangsúlyos. Hadd mondjak két példát a Szentírásból. Az egyik, amikor az idős Pál apostol levelet írt Timóteusnak. És amikor ránéz Timóteusra, Timóteusnak a hitére, az életére, aki egy 20 éves fiatalember lehetett, akkor a következőt mondja: eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostol Timóteus női tagjait, életének női tagjait állítja példaként. Azt mondta, hogy azért vagy ilyen, az is benne van, mert egy ilyen nagymamád volt, mert egy ilyen édesanyád volt. És azt mondja, ezek hatással voltak az életedre. És mennyire fontos az, hogy ezek valószínűleg olyan asszonyok voltak, akik nem csak a szavaikkal voltak példaadók, hanem valóban az életükkel is. Jóval korábban, Pál apostol előtt, már a példabeszédek könyvében a következőt olvassuk: hallgasd, fiam, apád intelmét, és ne hadd el anyád tanítását. Ilyen az, amikor a szülők komolyan veszik az Istennek a szavát, és egy feladatot kaptak az Úrtól. Meghallják azt, amit ők is hallottak az előző generációtól, és elmondják a következő generációnak. És ma néhány olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet a teljesség igénye nélkül, amik ha egy szülőnek az életében ott vannak, és ezt látják a gyerekek, akkor az nagyon pozitív hatással van a mi életünkre is, és az ő életükre is. Hiszen már egy nagyon zaklatott és bonyolult világban élünk, ott van bennünk valóban a kérdés, hogy vajon hogyan hat ez a gyermekemre, mennyire fogadja el ezt az egészet, mikor jön el az a kiskamasz vagy nagyobb kamasz korszak, amikor lázadni fog minden ellen. Most éppen egy olyan két ilyen szomorú könyvet olvasok. Az egyiknek az a címe, hogy Már miért nem hiszek. Nagyon komoly felmérés Németországban, hogy kik hatták ott a hitüket, és azt írják, hogy a leggyakrabban ez 24 éves korig történik meg, és sajnos Németországban a legmagasabb az evangélikus egyházban azoknak a fiataloknak a száma, akik elhagyják a hitüket. A másik talán egy még megrázóbb könyv, egy lengyel riportgyűjtemény, szögre akasztott reverendák a címe, amiben 40 katolikus lelkipásztor vall arról, hogy miért hatta ott a hivatását. Nagyon sok minden éri a fiatalokat, éri az embereket. Mi az, ami meg tud őrizni és meg tud tartani minket? És mi az, amit mi megtehetünk? Mi az, aminek látszódni kell az életünkön? És hadd mondjak ma tényleg a ige kapcsán csak két dolgot, bár a másodikban több minden benne lesz. Az első az, hogy Isten gondviselő szeretetének a komolyan vétele. Ha azt szeretnénk, hogy a gyermekeink tanuljanak a mi életünkből, akkor olyan szülőket kell látniuk maguk előtt, és nagyszülőket, akikkel látszik az, hogy komolyan veszik Isten gondviselő szeretetét. Ha ránk néznek a gyerekeink, akkor látják-e, hogy az én édesapám, édesanyám, nagymamám, testvérem, bárki, vagy ha nem szülőként vagyunk itt, akkor a munkatársunk, az látja rajtam, hogy én komolyan hiszek a gondviselő Istenben. Amikor rám szakadnak gondok és nehézségek, akkor nem fordulok szembe vele. Ezt mondja az apostol, ne tévelyegjetek. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Ez az ige, ami itt van, ez a tévelyegni ige, ez félrevezetődni, eltévedni, ezt jelenti, vagyis azt, hogy hajlamos az ember rosszul látni az Istent. Ezek előtt, az igék előtt arról kell Jakabnak beszélnie, hogy nem Isten büntet minket a kísértéssel. Ne gondold azt, hogy Isten gonosz, és ezt csinálja. Persze vannak próbatételek, de ne gondold, hogy Isten gonosz. És ne gondold azt, hogy az életedben, ha vannak jók, azt nem az Istentől kapod. És ha azt olvassuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az Istentől jön, akkor elmondhatjuk azt, hogy kaptunk ilyen ajándékokat. Nézzünk magunkra. Tele vagyunk ajándékokkal. Nézzünk erre a gyülekezetre. Csak egy apró dolgot hadd mondjak, és tudom, hogy nem ez a lényeg, de legyen ilyen holisztikus a kép. Most esperesként láttam az egész egyház megyének a táblázatát a pénzügyi dolgokról, és a kispesti gyülekezetnek van a legtöbb tartaléka az egész egyház megyében. Nem mondom, hogy ez a lényeg, de valamit ez is kifejez. Odaszánást, Isten gondviselését, hogy gondoskodott rólunk. És sok ilyet lehetne mondani. Észrevesszük-e, hogy mennyi jó ajándékot ad az Isten? Észrevesszük-e, hogy milyen sok gyermekkel ajándékoz meg minket a keresztelőben? Beszélgettem egy nagy gyülekezet lelkészével, elmondta, hogy egy évben körülbelül 90-et temetnek, 90-et keresztelnek és 240-et temetnek. Ijesztőek az arányok. Hál' Istennek nálunk ez valahogy teljesen másképpen van. Tele vagyunk ajándékokkal. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan fentről a világosság atyától száll alá. És Isten ma is ilyen ajándékokat készít nekünk. És milyen jó lenne, ha azt látnák a gyerekeink rajtunk, hogy mi nem aggódunk a holnaptól, nem félünk bármintől, ami jön. Nem tudjuk, hogy olyan Istenünk van, akinek a kezében ott van az életünk. Nagy dolgok, kis dolgok, minden, ami jön. Tudom, hogy kihez tartozok. Azt mondja Jakab, hogy Istenben nincsen változás. Reggel, amikor fölkelünk, nem tudom, ki szokta megkérdezni a házastársát, hogy na, hogy vagy, hogy aludtál? És a válasz az, hol ilyen, hol olyan? Én most megmondom, hogy fél háromig nem tudtam aludni, mert az egyik kutyus folyamatosan hányt, így eléggé furcsán keltem föl, meg indultam el ma. Nálunk van ilyen. Miért kell megkérdeznünk? Mert nem kellünk úgy fel, hogy nem kérdezem meg, mert úgyis tudom, hogy fantasztikusan vagy. Itt jöhet olyan válasz, hogy hát ma borúsabb az idő, ma borúsabb a lelkem, borúsabb a szívem. De Isten nem ilyen. Istenben nincsenek ilyen változások. Istenben nincsen naplemente, vagy elsötétedés, fénynek és árnyéknak a változása, hanem ő állandó, ő ugyanúgy szeret minket, és ugyanúgy fontosak vagyunk mindig a számára. Hogy lehetne mindezt összefoglalni? Ne torzítsd el Isten képét, ő nem a rossz forrása, hanem minden jó ajándék állandó és változatlan forrása. Milyennek lássanak a gyermekeid? Olyannak, aki hálás azért, amit kapott az Úrtól, és tud megelégedettséggel élni a hétköznapokban. És tudom, hogy ezerszer elmondjuk ezt, és elmondják ezt, a megelégedettség nincs szoros kapcsolatban az anyagi bőséggel. Bibliaórán, amikor beszélgettünk, szóba került egy család, akik nagyon-nagyon komoly anyagi jó létben élnek, és azt mondták, hogy olyan rossz látni azt, hogy mennyire megkeseredettek és szomorúak. És közben felidéztünk magunk előtt ilyen afrikai arcokat, akik azzal indulnak, hogy reggel 5 kilométer gyalogolnak, hogy egyáltalán legyen vízük, amit tudnak inni, és sokszor mennyire derűsek. Többször említettem már a testvéreknek azt a gyűjtést, mert mi is benne voltunk, mikor afrikai lelkipásztoroknak gyűjtöttünk biciklikre, és van egy bicikli valahol Afrikában, ahol a gyülekezettől kapta egy lelkipásztor. Azt az örömöt, hogy kis fehéringbe, rövid nadrágba fölpattantak a biciklivel, és már mehetnek. Látják-e rajtunk ezt a gyerekeink, meg a környezetünk? És ha nem, azzal sincs még olyan nagy baj, mert azt mondja Jakab, hogy ez nehezen megy. Ezért éppen így folytatja, tanuljátok meg, vagy hogy a másik fordítás mondja, értsétek meg. És Jakab itt azt mondja, hogy vannak dolgok, amiért te is tehetsz. És azt a három dolgot hadd helyezzem ma a szívünkre, hogy mit kell tennünk, hogy tanuljanak a mi életünkből az utánunk jövő generáció tagjai. Az első az, hogy sokkal elszántabban, őszintébben és keményebben harcoljunk a nyelvünk bűnei ellen. A második az, hogy fékezzük meg sokkal inkább a haragunkat. A harmadik pedig az, hogy alázatosan hagyjuk magunkat Istentől tanítani. Jakab apostol ezt írja a beszéddel kapcsolatban, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Erre azt mondhatjuk nagyrészt mindannyian, ezt szinte tökéletesen betartjuk, csak fordítva. Sokszor késedelmesek vagyunk a hallásra, és gyorsak a szólásra. És észre se vesztük, hogy ez milyen sok problémát okoz az életünkben. Hogy mennyire komolyan kellene vennünk azt, hogy a szavakkal ölni lehet, hogy a szavakkal emberek életét lehet tönkretenni. Sokszor meggondolatlanul vágunk oda szavakat, kifejezéseket. És azt mondja Jakab, hogy tanuljátok meg, mert tanulható, hogy később szóljál. És tanuljátok meg azt, hogy milyen jó az ember tud másokat meghallgatni. Beszélgettem most valakivel, lelkipásztorral, aki megkérdezte, hogy mi az ajándéka az életbe, és azt mondta azt, hogy én, tudod, Laci, én tudok hallgatni. És ez egy nagy ajándék. Ha észrevesszük a saját életünk, hogy milyen sokszor van, hogy másiknak már belevágunk a szavába, nem hagyjuk, hogy végigmondja a dolgot, mindent jobban tudunk. Milyen jó a gyerekeink azt látják, hogy nem ilyenek vagyunk. Tudunk hallgatni. Olyan sok helyen beszélgetek, hogy nem tudom, itt említettem-e, de nagyon megragadott egy podcast beszélgetés egy pszichológussal, aki elmondta, hogy jött hozzá egy hölgy, 40 év körüli hölgy beszélgetni, ő fogadta az ajtóba, kezet fogott vele, leültek, és a hölgy elsírta magát. És megkérdezte, hogy miért sír. És azt mondja, azért, mert velem ilyen kedvesen még nem beszélt senki. Pedig semmit nem csinált. Leültette, köszön neki normálisan. Egy olyan világban élünk, ami tele van szavakkal, és nagyon-nagyon hiányzik a igazi, mély, őszinte beszélgetés. És Jakab ilyen egyszerű dolgot mond. Minden ember legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Ha valakit jobban érdekel ez a téma, akkor nyissa ki Jakab levelét, és olvassa el a harmadik fejezetet, ahol arról beszél, hogy a nyelv milyen egy apró dolog, olyan, mint egy eldobott gyufa, és felgyújt egy egész erdőt. Olyan, mint egy hajónak a kormánya, amelyik nagyon kicsi a hajóhoz képest, de mégis el tudja kormányozni a hajót olyan területekre, ami talán nem a legjobb az ő életében. Ez az első dolog, és ebben nincs mentség, ezt gyakorolhatjuk. A második az, hogy a mi haragunk semmilyen módon nem szolgálja Isten ügyét. Tanuljátok meg, hogy legyetek késedelmesek a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Hát sajnos ebben a világban ez is egy nagyon aktuális téma. Tele van a világ haraggal, tele van indulattal. Sokszor valaki talán azt gondolja, hogy van Istentől kapott szent indulattal és haraggal végez dolgokat, és akkor ilyenkor elő lehet hozni Jézus templom tisztítási történetét, azért ezt ne teljesen keverjük ide, és nem mindegy, miért haragudott ott Jézus. Sokkal több az olyan történet, amikor valakinek a haragja, az tényleg nagyon káros. Csak egy példát hadd mondjam, igazam van, haragszom, mint halálig. Nem tudom, hogy tudja valaki, hogy ez ki mondta ezt a szép mondatot. Jónás mondta, ilyen, hogy olyan nagy megtérés, minden haragszom, mint halálig. Hát ez egy rettenetes mondat, ugye azt olvassuk, hogy nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott, mert azt gondolta, hogy igazságtalan az Isten. Az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezt vegyük nagyon-nagyon komolyan. A harag, és azt mondom, hogy a sokáig őrzött, vagy éppen ki nem mondott, elfojtott harag rettenetesen meg tudja mérgezni egy-egy családnak az életét. Ez nem jelenti azt, hogy nem haragudhatnak egymásra házastársak, mert van ilyen, de vegyük komolyan azt az igét, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Hogy ne aludjatok el addig, amíg nem tudtátok ezt rendezni. Nincs rosszabb, mint egy ilyen elfojtva, némán, puffogva, mászkáló, hát ez lehet, hogy a férfiakra jobban jellemző, vagy egy ilyen nagyon kirobbanó anyuka, vagy éppen fordítva. Nem mindegy. És ha már egy anyák napja van, meg szülőkről van szó, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos. És annyit hadd mondjak, hogy ez csak részben temperamentum kérdése. Nem lehet a mögé bújni, hogy hát apám is nagy ivó volt, meg apám is nagy haragú volt, én is ilyen vagyok. Mi nem ösztönlények vagyunk. Az indulatainkat, a vágyainkat Isten szent lelke segítségével igenis tudjuk azért szabályozni. Igenis fontos, hogy ezen is tudjunk győzedelmeskedni. Mert amikor arról van szó, hogy Isten sok ajándékot ad nekünk, akkor ilyen ajándék lehet ez a győzelem is. És ez az egészet összefoglalja a harmadik intése az apostolnak. Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. Vagyis hagyjátok magatokat tanítani, vezetni, hagyjátok, hogy Isten munkálkodjon a szívetekbe és az életetekben. A Bibliát olvasni nagyon sokféleképpen lehet. Én sokatszor igyekszem végigolvasni a Bibliát, tényleg mindig lehet benne találni új történeteket, meg ilyen új kis apróságokat is. És ezt vettem észre, hogy olvasom, és akkor itt találok egy ilyen történetet, hogy volt egy harcos, akinek a kezén és a lábán is 6-6 ujja volt. Tudta ezt valaki, hogy van ilyen ember a Bibliában? Nem is ez a lényeg, mert nem ezért olvassuk a Bibliát. De az Úristen mentsen meg, hogy csak ezért olvassam minden a Bibliát, hogy milyen kis érdekességet találok, ami eddig még nem volt, hogy hú, a szobának melyik sarkába kiücsörgött meg egyéb, hanem mindig az a kérdés, hogy Uram, de mit mond ez nekem? És egyetlen dolog a lényeg, hogy ma mit mond neked ez az ige? Olyan sokan vannak, tényleg olvassák a Bibliát, anélkül, hogy ezt a kérdést föltennék. Hogy Uram, mit szeretnél ma az én életemben megváltoztatni? Mit szeretnél, hogy milyen legyen az én életem? Azt mondja Jakab, hogy ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, a gonoszság utolsó maradványat is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. A mi szívünknek nem lehet két lakója. Vagy a tisztátalanság és a gonoszság lakik bennünk, vagy pedig Istennek az igéje. És itt azért nagyon megrázó az a szó, amit a gonoszságnak fordítanak, ez szennyet, piszkot, tisztátalan gondolatokat, erkölcsi bűnöket jelent. Eszembe jutott most egy megrázó történet, ez egy hölgyről szól, egy 50 évről körüli hölgyről, talán néhányan láttátok, most segítettek neki, aki 40 éves korától 50 éves koráig egy lakásba élt bezárva az édesanyjával. Egy olyan édesanyjával, aki ráadásul ilyen gyűjtögető, mániás volt szegény, ezért elképzelhetetlenül nézett ki az a lakás. 10 év alatt minden szemét, nem ilyen csapásokon lehetett csak menni az egész lakásba, és oda volt bezárva, és ott kellett élni az életét. És milyen lehetett az, amikor ezt megtudták emberek, kinyitották az ajtót, és kitakarítottak. Azt gondolom, senki nem lakna szívesen egy ilyen lakásban. És sokszor éppen a mi szívünk ilyen. És Isten szeretné kitakarítani mindazt a szennyet, tisztátalan gondolatot, ami ott van a mi szívünkben. És hagyj fejezem be azzal, hogy mit jelent ez, ami szülői hivatásunkban és egész életünkben. Nem látjuk mindig talán a nevelésnek az eredményét. Engem nagyon megrázott az, hogy most egy keresztény embert, nem tudom, ez most történt, vagy régebben, nekem most jött föl, hihetetlenül megaláztak és bántottak a gyermeke miatt, mert a 20 éves lánya az hát nem éppen Istennek tetsző módon élte az életét, vagy nem éppen olyan képeket rakott ki magáról, ami talán elfogadható lenne, és ez az édesapját gyalázták le teljesen, hogy így tanít minket, és ilyen a lánya. Megvan az, hogy meddig van ennek a felelősségnek a határa. De addig meg kell tenni mindezt. Lehet, hogy nem mindig látjuk az eredményét. Lehet, hogy ez is majd egyszer változni fog. Nem mindig látjuk az eredményt. Nem tudjuk mindig megfelelő módon vezetni talán a gyermekeinket. Sőt, sokszor mi magunk is nagyon sok mindent elhibázunk a nevelés közbe, de hisszük és valljuk, hogy a megtartó Isten és az ő igéje végzi a munkáját a következő generációk életében is. Ahogy végezte az előttünk lévő generációban, hiszem, hogy végezni fogja a következő generáció életében is. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, akár keresztény embernek, akár szűkebb értelemben keresztény szülőnek lenni nagyon komoly kihívás és felelősség. Istenem, azt mondod, hogy kezdjük el a jó munkát a gyermekeinkben, unokáinkban, hanem azt, hogy kezdjük el magunkban, hogy a mi életünk legyen hozzád méltó, hogy a mi életünket töltse el a te szent lelked, és tudjunk bízni benned, tudjuk a te kezedbe letenni az életünket, hogy a gyermekeink azt lássák rajtuk, hogy igen, olyan szüleink vannak, akiknek van Istenük, és bíznak, hisznek, bátran mennek oda ez az Istenhez. És tudunk, Istenünk, hisszük, hogyha még esendő módon is, de így tudunk élni, akkor ez hatással lesz a következő generációkra. Hogy ez hatással volt Timóteusra 2000 évvel ezelőtt, úgy lesz hatással a mi gyermekeinkre, unokáinkra is. Úr Istenünk, így köszönjük neked az édesanyákat, az édesapákat, a szülőket. Köszönjük mindazokat, akik akár vér szerint, vagy nem vér szerint nevelik gyermekeiket, de rád mutatva, a te utadon járva. És te ad nekik erőt, bölcsességet, hogy továbbra is így tudjanak járni a te utadon. És Úrunk Istenünk, imádkozunk a felnövekvő generációért is, hogyha egykor őket ajándékozod meg gyermekkel, tudják tovább sugározni mindazt, amit tőled kaptak. Amen.